Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Hallgassuk meg Isten igéjét, amint az szól hozzánk János evangéliumának 13. fejezetéből, a 13. fejezet 21-től 38-ig terjedő ige verseiből.
Miután ezeket elmondta Jézus, megrendült lelkében, és bizonyságot tett e szavakkal. Bizony, bizony mondom nektek, közületek egy elárul engem. Zavartan néztek egymásra a tanítványok, vajon kiről beszél? Jézus mellett telepedett asztalhoz egyik tanítványa, akit Jézus szeretett. Intett neki Simon Péter, hogy tudakolja meg, ki az, akiről beszél. Az odahajolt Jézushoz, és megkérdezte tőle, Uram, ki az? Jézus így felel, az, akinek én mártam be a falatot, és odaadom. Bemártotta tehát a falatot, és odaadta Júdás Iskáriótesnek, Simon fiának. És akkor a falat után belement a sátán, Jézus pedig így szólt hozzá, amit tenni akarsz, tedd meg hamar. Az ott ülők közül senki sem értette, hogy miért mondja ezt neki. Egyesek ugyanis azt gondolták, hogy mivel az erszény Júdásnál volt, azt mondja neki Jézus, vedd meg, amire szükségünk van az ünnepre, vagy az, hogy a szegényeknek adjon valamit. Miután tehát elfogadta a falatot, azonnal kiment, már éjszaka volt. Amikor Júdás kiment, így szólt Jézus. Most dicsőült meg az ember fia, és az Isten dicsőült meg ő benne. Ha pedig az Isten dicsőült meg benne, az Isten is megdicsőíti őt majd önmagában, sőt, azonnal megdicsőíti őt. Gyermekeim, még egy kis ideig veletek vagyok, kerestek majd engem, és ahogyan megmondtam a zsidóknak, hogy ahova én megyek, oda ti nem jöhettek, most nektek is ezt mondom. Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Ti is úgy szeressétek egymást. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Simon Péter megkérdezte tőle, Uram, hová mi? Jézus így felel. Ahová én megyek, oda most nem követhetsz, de később követni fogsz. Péter így szólt hozzá, Uram, miért ne követhetnélek most? Az életemet adom érted. Jézus így válaszolt. Az életedet adod én értem? Bizony, bizony mondom neked, mire a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg enged.
Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mindenható Istenünk, köszönjük neked, hogy a te csodálatos tervednek a részesei lehetünk. Köszönjük neked az ünnep csendjét. Köszönjük, hogy minden ünnep a te nagy tetteidre emlékeztet minket. Áldunk azért, hogy minden tetted mögött a te kimondhatatlan szereteted munkál. Köszönjük neked azt a csodát, hogy eljöttél közénk a te szent lelked által. És itt is, most is, ma is lehet találkozunk veled. Köszönjük, Urunk, hogy előttünk van a kenyér és a bor, és olyan valóságosan idehozhatjuk most neked a vétkeinket, amilyen valóságosan látjuk a szent jegyeket, és ilyen bizonyosak lehetünk abban, hogy eltörlöd a mi álnokságainkat, és a megvallott vétkeinkről többé nem emlékezel meg. Köszönjük mindenható Istenünk, hogy megkönyörülsz ezen a világon, és köszönjük, hogy elküldted Jézust, a te egyszülött fiadat. Bocsáss meg nekünk, Urunk, amikor a szavainkkal és a cselekedeteinkkel rólad teszünk bizonyságot, és ez a bizonyságtétel ez nem viszi az embereket közelebb hozzád, hanem eltávolít sokakat. Kérünk most, Urunk, hogy hadd értsük meg a te szavadat. Nézd meg a szívünket előtted, hogy befogadjuk igéd üzenetét. Köszönjük, hogy ma is megtörténhet az a csoda, hogy a te szent lelked világosságot gyújt a szívünkben, és döntésre jutunk melletted. Kérünk, cselekedd meg velünk is ezt. Amen.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Istennek azt az igét, amelynek a fényében az előbb felolvasott ige szakasz alapján az ő igéjét hirdetem. János evangélium a 12. fejezetéből olvasom, a 26. verset. Jézus mondja, ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya. Amen. Kedves testvérek, milyen tanítvány vagyok én? Milyen tanítványok vagyunk mi? Milyen tanítványai vagyunk Jézusnak? Ezen a mai Isten tiszteleten a felolvasott hosszabb ige szakaszból három tanítványnak az arca, az arcképe jön elénk. És az ő hozzáállásukon gondolkozunk ma közösen. És ezzel együtt gondolkoztatunk a saját személyes tanítványi útunkról. Milyen tanítvány vagyok? Kezdjük most ezzel a személyes résszel, ami általában az ige hirdetések végén szokott lenni, de most kezdjük így. Milyen tanítvány vagyok? Milyen tanítványok vagyunk? Hogyan kezdődött az utunk Jézussal? Hogyan ismertük meg Jézust? Gondoljunk vissza erre. Hogyan és kitől hallottunk először Jézusról? Van köztünk olyan, biztosan én is közéjük tartozom, akik keresztény családban nőttek föl. Mondhatnánk azt is, hogy belenőttünk a vallásos életbe. Szüleinkkel, édesanyánkkal, édesapánkkal mentünk először Isten tiszteletre. Velük imádkoztunk először. Tőlük hallottunk az első bibliai történetekről. Tőlük tudtuk meg, hogy kicsoda Isten. Anyuka mindig így beszélt Istenről, hogy ő a mennyei atya, mindig így hívta őt. Hogy kicsoda Jézus, hogy hogyan lehet benne hinni, hogy hogyan lehet őt követni. És aki keresztény családban nőttek fel, azoknak talán természetes volt mindig is, hogy a Biblia az igazságokat ír le, hogy Isten él, hogy Isten az Úr az egész világ fölött. Na még ha valaki így is nőtt föl, hát nagy ajándék, de akkor is kellett, hogy legyen egy olyan pont, egy olyan időszak, egy hosszú út, amíg ez a gyermeki hit, ami szülőktől származott, ez valódi élő hitté vált. Belső igazságokká váltak a külső igazságok. Aztán meg is lehet, hogy a szüleink nem neveltek hitben bennünket, de volt valaki, egy rokon, egy családtag, egy nagyszülő szokott sokszor lenni, aki elvitt bennünket a templomba. Lehet, hogy akkor mindent tehernek éreztük, de aztán megértettük, hogy miért is vitt bennünket oda. Mert azt akarta nekünk átadni, ami a legfontosabb kincse volt, Isten szeretetét, hogy mi is megismerjük. És az is lehet, hogy a gyermekkorunknak egyáltalán nem volt része Isten tisztelete. Talán az Istennel való kapcsolat nélkül nőttünk föl, és úgy is jártuk az életutunkat, az életünk egy pontjáig, amikor találkoztunk vele. Fiatalon, vagy már felnőttként úgy, hogy sok-sok minden volt már a hátunk mögött, sok-sok meghozott döntés, sok-sok bejárt út. Megismertük őt, és talán föl tudunk idézni egy személyt, vagy egy közösséget, talán éppen ezt a közösséget, ahol az ő jelenléte az élővé vált számunkra. Többé nem csak tudás volt, hanem találkoztunk vele. Különféle módon találkozunk Jézussal az életünkben, és különféle módon járjuk vele az életutunkat. Mert mindannyiunk élete más és más, és a vele bejárt utunk az egy egészen személyes út. Vannak benne közös vonások, az alapok azok hasonlóak, de hogy ez hogyan valósul meg az egészen egyedi mindenkinek az életében. Milyen volt a mi saját Jézussal megtett utunk, amióta megismertük őt? Mihez hasonlítanánk, milyen kép jut eszünkbe, hogyha erre az útra visszanézünk? Egy csendes erdei séta, vagy egy vadvízi kalandevezés, vagy esetleg úgy látjuk, hogy csak egy helyben vesztegeltünk időnként, vagy úgy látjuk, hogy visszanézünk erre az útra, hogy időnként bolyongtunk, mint a sivatagban a vándor, vagy hánykolódtunk, mint a viharos tengeren a hajósok, vagy mindezeknek a váltakozása, talán leginkább így. És hogyan látjuk magunkat ezen az úton, ahogy visszanézünk a hitünknek az útján? Hol látjuk Jézus követésében az erősségeinket? Mi az, amiben valóban szeretettel és hűségesen tudunk neki szolgálni, de oda tudtuk szállni magunkat neki? Amiben úgy érezzük a keresztény életünknek a mindennapjaiban, hogy hogy jól mennek a dolgok. És hol látjuk a gyengeségeinket. Mik a falaink, amiben újra és újra beleütközünk. Hol vannak azok a pontok, amikor, hogy ahol újra és újra kudarcot vallunk. És mit kezdünk ezekkel a kudarcokkal? Vég alá temetjük őket, vagy hajlamosak vagyunk esetleg keseredni rajtuk, hová tesszük a hitünkben megélt kudarcainkat. És végül hogyan látjuk Jézust ezen az úton? Mennyire látjuk őt tisztán, amikor követni szeretnénk őt? Mennyire halljuk meg a hangját? És mennyire érezzük nap, mint nap az ő jelenlétét? Hogyan van ő jelen az életünkben, és hogyan tapasztaljuk meg őt? Mindezek olyan kérdések, amiket jó időről időre végig gondolnunk. Most is elvihetjük magunkkal ezeket a kérdéseket, és ezek velünk lehetnek a következő héten. Mert a Jézussal járhatunk egy egészen személyes út, ahová ő hívott el, ahol ő indított el bennünket, de nekünk is felelősséget kell vállalnunk azért, hogy milyen ez az út, amit mi vele járunk. Jézus tanítványának lenni azt jelenti, hogy együtt járjuk vele az életünket. Így lettünk, és így vagyunk mi is az ő tanítványai. Mert az igében, amit ma hallottunk, Jézus tanítványait látjuk. És az ő Jézus követésüknek egy mozzanata kerül elénk. Nem egy hétköznapi helyzetben látjuk ezeket a tanítványokat, hanem a Jézusra megtett útuknak egy nagyon kritikus, nagyon-nagyon nehéz időszakában. Egy minden feldöntő, kiemelt pillanatban, amiről Jézus nagyon sokat beszél, úgy, hogy ez az én órám. Az evangélium elején úgy, hogy még nem jött el az én órám, és aztán egy ponton azt mondja, hogy eljött az én órám. Az én órám, ami Jézus küldetése, amiért ebbe a világba eljött. Jézus keresztre feszítése előtti utolsó estén vagyunk, még mindig, tanítványaival együtt. Ezen az estén olyan sokféle érzelem, olyan sokféle gondolat van jelen. Mivel a múlt héten már elindultunk ezen az úton a tanítványokkal és Jézussal ezen az estén, láttuk, ahogyan Jézus olyat tesz a tanítványokkal, ami a rabszolga dolga a ház lakói felé, esetleg a tanítvány dolga a mestere felé, vagy a házigazda a legkedvesebb vendége felé, amit megtesz, hogy megmossa a tanítványai lábát, és ezzel kifejezi a végtelen szeretetét, a teljes önfeladását, önmagának a teljes odaadását, és elmondja, hogy ez az ő és a tanítványok közötti kapcsolatnak az alapja. Mert ahhoz, hogy vele kapcsolatunk lehessen, át kell élnünk, el kell fogadnunk, hogy szükségünk van arra, hogy ő megmosson bennünket. Hogy csak ő tud megmenteni, hogy az önmagunktól nem megy. És ahogyan megmossa a tanítványai lábát, példát ad, hogy ez legyen a mi egymás közti kapcsolatunknak is a mércéje. Hogy az ő tanítványai között nincs helye versengésnek, hamis különbségtételnek, önhítségnek, a magunk külön megtartásának. Ebben a szakaszban Jézus ezt a gondolatot fűzi tovább, amikor azt mondja, hogy új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek, ahogyan én szerettelek titeket. Úgy szeressétek ti is egymást, mert erről fogják meglátni az emberek, hogy mi összetartozunk, hogy ti és én összetartozunk. És amikor Jézus itt a szeretetről beszél, akkor a szeretetre az agapé szót használja, ami az isteni szeretet, a tökéletes feltétel nélküli szeretet. Új parancsolat, mitől új ez a parancsolat? Hiszen ott hangzik már a szeretet parancsa az Ószövetségben is, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat. De ha megfigyeljük, ott a mérce, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat. Jézus tovább megy, nem azt mondja, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat. Úgy is szeresd a fele barátodat, de úgy szeresd a fele barátodat, úgy szeresd a testvéredet, mint ahogyan én szeretlek titeket. A szeretetünk mércéje az nem a mi szeretetünk, hanem az ő szeretete. Ez az abszolút szeretet. Ez az a parancsolat, amit ezen az estén a tanítványoknak mond. Ezt mutatta meg, ahogyan a múlt héten beszéltünk róla a lábmosásban. És ez az, amit most egy új parancsolatban kimond nekik. Most nézzünk körbe a tanítványok körében. Hogyan követik ezek a tanítványok Jézust? mit látnak Jézusból, mit értenek meg Jézusból, milyen szívvel vannak jelen ezen az estén. Az éjszaka csendjében, ahogyan beszélgetnek, mintha egy-egy erdőfényezet világítaná egy-egy arcot. Úgy nézünk most meg három tanítvány arcot. János, Júdás és Pétert. Egy U alakú asztal körül ülnek, hogyha korabeli leírásokat követjük, illetve nem ülnek, hanem a bal könyökükre támaszkodva fekszenek, mert hogy így étkeztek akkor. Az asztal legrövidebb oldalán ül a házigazda, aki most Jézus, és a jobbján és a balján ül, illetve a félkönyékre támaszkodva fekszik két tanítvány, akinek az arca az estén egészen más megvilágításba kerül. A jobbján János, a szeretett tanítvány. Az evangélium sokszor mondja így, János így tesz saját magáról bizonságot, az a tanítvány, akit Jézus szeretett. És ha elképzeljük, ahogyan ott ülnek, bal könyékre támaszkodva, akkor János, aki a jobbján ül Jézusnak, úgy ül, hogy a feje szinte hozzáér Jézus mellkasához. Hogyha ezt a saját székünkön való ülésként képzeljük el, akkor elég furcsa az a kép, hogy hogyan hajtja Jézus fejére a fejét János. De hogyha így ezt a korabeli ülésmódot képzeljük el, akkor ahogyan elhelyezkedtek, szinte hozzáér a Jézus mellkasához a feje. János a tanítvány, akinek Jézussal egészen különleges, bensőséges kapcsolata van. És ez a fordítás, amit hallottunk, az nem említi ezt a szót, de az eredetiben kétszer is ott van ez a szó, hogy Jézus keblére hajolva ül. Már amikor csak az ülésrendet írja, Jézus keblére hajolva ül. És aztán, amikor Péter felszólítja őt, vagy megkéri, hogy kérdezze meg Jézustól, hogy ki is lesz az, aki elárulja őt, akkor még közelebb hajol Jézushoz. Ugyanezt mondja, Jézus keblére hajolva ül. És ez a szó János evangéliumának az elején is ott van, valakinek a keblén lenni, amikor az első fejezetben Jézus és az Atya viszonyáról beszél az ige. Isten soha senki nem látta, az egyszülött Isten, aki az Atya keblén van, ő jelentette ki őt, Isten. Jézus az Atya keblén van, és ugyanígy van most János, Jézus keblén. Ugyanezekkel a szavakkal írja le az ige. És ez a tanítványságunknak egy nagyon-nagyon fontos eleme. Jézus nagyon sokszor beszél erről, hogy ő bennünket, a tanítványait arra hívott el, hogy olyan bensőséges kapcsolatban legyünk vele, amilyen közötte és az Atya között van. Annyira megdöbbentő ez, hogy abban a titokzatos, abban a megfoghatatlan egységbe akar bennünket Jézus bevonni, ami a Szent Háromság Isten személyén belül létezik. Az Atya és a Fiú között, akik egy és mégis külön személy. Az Atya és a Fiú között. A Fiú az Atya keblén van. János a tanítvány, Jézus keblén van. És erre vagyunk mindannyian elhívva, hogy Jézus keblén legyünk ebben az egészen bensőséges szeretett kapcsolatban. Lehet, hogy a kapcsolatunkat Jézussal nem mindig érezzük ilyen bensőségesnek. Időnként előfordulhat, hogy nem értjük őt, sőt, egészen távolinak érezzük. De ő erre hív, és ezt kínálja nekünk újra és újra. Ennyire közel akar vonni magához. Erre vagyunk rendelve, mint tanítványok. És ez a lehetőségünk, hogy Jézussal ennyire közvetlen kapcsolatban legyünk. János, mint az ideális tanítvány, úgy áll előttünk, mint a mindenkori tanítványnak a mércéje, így is mondhatjuk. Nem azért, mert János tökéletes. De ebben a bensőséges viszonyban van ebben a teste Jézussal. És minket is erre hív az ige. Aztán, ha tovább nézünk, János arca után egy másik tanítványt látunk. Ez a tanítvány Jézus balján ül. A házigazda balján ülni, ez a fő helyet jelentette egy vendégségen. Ez a tanítvány tehát Jézustól különleges bizalmi megbecsülésben részesült. A tanítványok közül egyébként is ő volt az, aki azt a bizalmi feladatot kapta, hogy ebben a vagyonközösségben élő kicsi közösségnek a pénztárosa legyen. Jézus ennek a tanítványnak is ugyanúgy megmossa a lábát, mint a másik 11-nek. Ugyanolyan szeretetben részesíti. És végül Jézus ennek a tanítványnak a falatot bemászva odaadja. Úgy képzeljük el ezt, hogy ahogyan a pásztor vacsorán a sült bárányt megsütötték a keserű füvekkel, a kenyeret a báránynak a levébe mártva, hogy adta oda a házigazda valakinek. És valakinek ilyen bemártott falatot adni ezen a vacsorán, ez a házigazda különös szeretetének és elismerésének a jele volt. Ez egy szokás volt akkor, bemártott falatot adni valakinek. Hozzátartozott az estének a liturgiájához, a menetéhez bemártott falatot adni. A legkülönlegesebb, legmegtiszteltebb vendég kapta, vagy családtag kapta meg ezt a falatot. És ő Júdás. Júdás Iskáriótes, akinek Jézus ezt a falatot adja. Iskáriótes azt jelenti, Keriót városából származó férfi. Keriót városa Júda déli részén feküdt. A tanítványok nagy része északról származott, a galileai tó környékéről. Júdás az egyetlen kiválasztott, az egyetlen tanítvány, aki Júdából származik. Jézus maga hívja el Júdást. Maga választja ki a 12 tanítvány közé, hogy ennek a nagyon-nagyon közeli tanítványi körnek a részese legyen. Júdás végig ott van Jézus mellett. Végig hallja a tanításait, látja a csodáit. Pontosan ugyanúgy, mint a 11 tanítvány. És ezen az utolsó estén különös szeretetben részesül. Azzal, hogy a főhelyre ülteti Jézus. Azzal, hogy ezt a falatot neki mondja. Azzal, hogy ugyanúgy megmossa a lábát. Holott a lábmosás történetének az elején olvastuk, hogy Jézus tudja már, hogy mi van Júdás szívében. És ekközben Júdás, ekközben annyi mindent lát, annyi mindent hall, mégis ő egy gyenge ember. Mint ahogyan egyébként mindannyian azok vagyunk, és minden tanítvány az. Júdásnak a gyengéje a pénz. Pénztárosként elvesz a közös pénzből, és Jézus mellett talán vágyik a hatalomra is. Hogy ő olyan messiás lesz, hogy Jézus olyan messiás lesz, aki a hozzá legközelebb állóknak mutatja majd a legnagyobb porciót a hatalomból. Bár ez a többi tanítványnak a szívében is azért ott van, olvasunk erről az evangéliumokban, hogy a hatalom azért sokuk fantáziáját megmozgatja. A Júdás csalódása Jézusban olyan nagy, hogy ő cselekvésre szánja el magát. Azt is mondják Júdásról, hogy ő zélóta volt annak a zsidó mozgalomnak a tagja, akik úgy vázták a zsidó nép szabadságát, hogyha kellett, akkor fegyveres erővel is hajlandóak voltak tenni ezért. És Jézus nem váltja be Júdás várakozásait, hanem egy ilyen messiásra számított, aki megalázkodik. Aki megmossa a tanítványainak a lábát, mint egy közönséges rabszolga. Júdásról olvastuk Máténál és Márknál, hogy elmegy Jézus ellenségeihez, és megkérdezi, mennyit fizettek, hogyha átadom őt nektek. Megint a pénz. A pénz és a hatalom. Két dolog, ami behálózza Júdást és a saját elképzeléseit. És Júdás egyel távolabb kerül. Bár még fizikailag ott van ebben a körben, de egyre távolodik Jézustól. Egyre jobban behálózzák a saját kétségei, a saját indulatai, a saját vágyai, a saját ösztönei, a saját dolgai, ami mégiscsak több, mint a saját dolgai. Mert hogy az igenről is beszél. Egy vacsora közben az ördög már a szívében sugallta Júdásnak, hogy árulja el Jézust. És hogy a bemártott falatot, amikor Jézustól elfogadja, rezzenéstelen arccal, holott a szívében már ott van az indulat, akkor belement a sátán Júdásba. Olyan félelmetes szavak ezek. Félelmetes abba belegondolni és azt tudatosítani, hogy Jézus küzdelme nem csak az emberi világnak az erői ellen szól, hanem ez a küzdelem, ez egy kozmikus küzdelem, amiben a látható és a láthatatlan világ minden erői benne vannak. S a láthatatlan világ minden gonosz démoni ereje részt vesz benne Jézus ellen. Így látjuk Júdást a tanítvány. És nagyon sok kérdés merülhet föl bennünk Júdással kapcsolatban. Hogy vajon Jézus így akarta ezt az egészet? Hogy vajon volt-e Júdásnak egyáltalán választása ebben a történetben? Hogy vajon lehetett volna másképp, vagy ő csak egy báb volt? A gonosz erőinek a bábja? Hogy vajon mennyi a saját személyes felelőssége ebben a történetben? Hogy vajon sajnáljuk a Júdást? Mert vannak, akik sajnálják, hogy szegény Júdás, hát valakinek el kellett árulni Jézust, és hát pont ő lett az. Vagy köveket ragadjunk Júdás ellen, és megítéljük őt, amiért képes volt Jézus elárulni mindazok után, amit látott és hallott. És aztán a másik kérdés, ami még ennél talán sokkal nehezebb, hogy milyennek látjuk Istent ebben a helyzetben. Istent, aki kegyelmes, meg tudjuk, hiszen ezért szeretjük és így ismertük meg őt, akinek odaadtuk az életünket. Milyen ez az Isten, aki hagyja Júdást elmenni ezen az úton? Hol van ebben Istennek a felelőssége? Hol van az emberi és az isteni felelősségnek a határa? És ezt a kettőt lehet egymás ellen kijátszani? Nyilván nem lehet. Nagyon félelmetes kérdések ezek. És nem csak azért, mert izgatják az intellektuális képességeinket, a fantáziánkat. Nyilván nem csak ezért, hanem azért, mert ezek mindannyiunkat érintenek ezek a kérdések. Mert a mi tanítványságunkban is jelen vannak ezek a dolgok. Mert megéljük azt, hogy elbizonytalanodunk Jézusban. Megéljük azt, hogy összezavarodunk a hitünkben. Megéljük azt, hogy remélünk Jézustól valamit, dolgokat, elképzelünk dolgokat, és nem úgy történnek azok a dolgok. És Jézus nem váltja be a váradalmainkat. És hogyha nem is valljuk be, mert ilyet kimondani is nehéz, azért a mi szívünk is képes arra, hogy megbotránkozzon Jézusban. Mindannak ellenére, amit látunk és tapasztalunk mellette. Mindannak ellenére. Mert amikor a kétségek elöntenek bennünket, akkor az, amit tapasztaltunk vele, ez olyan relatívá válik. Olyan tényleg úgy volt, olyan tényleg Jézus volt benne abban a helyzetben. Csak én képzeltem. És akkor minden bizonytalan. Olyan sokat gondolkoztam Júdáson most, hogyan készültem erre a vasárnapra. És olvastam utána, hogy a nálam okosabb teológusok mit mondanak róla is. És nagyon bizonytalanok a nálam nagyobb teológusok is, hogy hogyan is ítéljük meg Júdást. De talán nem is ez a lényeg, mert ami ebben az egészen ránk vonatkozik, az a személyes felelősségünknek a kérdése. Hogy mindannyian felelősek vagyunk a döntéseinkért, a szavainkért, a tetteinkért. És a tanítványi életünknek a felelősségét nem ruházhatjuk át Istenre. Valami eleve elrendelésre, hogy úgy is elrendelte, hogy nekünk majd milyen döntéseket kell meghoznunk. És akkor mi igazából csak meghozzuk azokat a döntéseket, és egyébként semmi felelősségünk nincs. Felelősek vagyunk, hogy hogyan élünk mindazzal, amit Jézustól kaptunk. Mindazzal, amit belőle megismertünk. Júdás nagyon sok lehetőséget kap Jézustól, amiben ott van a saját felelőssége, hogy hogyan él ezekkel a lehetőségekkel. Mint ahogyan nekünk is megvan a saját felelősségünk, mert döntéseket hozunk nap, mint nap. Döntéseket Jézus mellett, vagy Jézus ellen, azzal, ahogyan élünk, ahogyan viselkedünk, ahogyan beszélünk. Mindebben nagyon-nagyon komoly felelősségünk van. És ugyanakkor ott van az is, hogy nem látjuk és nem értjük mindazt, ami a láthatatlan világban zajlik körülöttünk. És nem tudjuk azt, hogy a láthatatlan világnak a gonosz, démoni erői milyen seregeket mozdítanak meg egy adott helyzetben azért, hogy bennünket befolyásoljanak, hogy bennünket rossz útra vigyenek, egy olyan útra, ami a semmibe vezet. Mert létezik ez a láthatatlan világ, és hogyha ezt semmibe vesszük, akkor az butaság a részünkről, mert az ige is beszél erről, hogy a láthatatlan világnak, a levegőbeli fejedelmeknek az Efézusi levélben olvassuk, meg vannak a maga módszerei, és létezik ez a világ, de nem látjuk. És nem látjuk Isten terveit sem, hogy ő mindent tud, és ő nem a mi idő kategóriáink között él, hanem kívül a mi kereteinket, mert ő a kereteinket, mert ő a teremtő, aki ezeket a kereteket létrehozta, és nem kötik meg a mi kereteinknek ezek a korlátai. Hogy ő fel tud használni egy szörnyű döntést is jó célra, de ez nem von ki bennünket a felelősség alól, hogy ha mi egy szörnyű döntést hoztunk, és hogy ő láthatja előre is a rossz döntéseinket, anélkül, hogy ő azokat elrendelte volna, anélkül, hogy azokat helyettünk hozta volna meg. Tehát ő az idő felett áll, és lát előre, mert nem kötik meg ezek a kategóriák. És ezért nem ment föl bennünket a saját személyes felelősségünk alól. De közben annyi minden van, ami elbátortalanít. Annyi minden nem értünk. És az egyetlen dolog, amit tehetünk, hogy mint a fuldokló a mentőbe, úgy kapaszkodunk Jézusba. Ha az érzelmeinkkel nem megy, akkor is. Ha az érzelmeinkkel is tudunk kapaszkodni Jézusba, az nagy, hogy jó. De ha épp semmit nem érzünk, hogy az ellenkezőjét érezzük, akkor is ragaszkodunk hozzá. Ragaszkodunk hozzá az értelmünkkel, ragaszkodunk mindahhoz, amit tudunk róla, mindahhoz, amit hiszünk róla. Ha ragaszkodunk szó, ez a Jézushoz való ragaszkodás, a zsidókhoz írt levélben nagyon-nagyon sokszor köszön vissza. Mert hogy ott nagyon sok szó van erről a harcról, amiben állunk. Ezért tehát még jobban kell figyelnünk a hallottakra, hogy valamiképpen el ne sodródjunk. Olvassuk a második fejezetben, és aztán később pedig, hogy a reménység hitvallásához szilárdan ragaszkodjunk. Mert ő az, aki ígéretet tett. Amikor elrettent bennünket Júdás, ahogyan a rossz döntéseket hoz, ahogyan a saját felelősségével együtt rosszul él mindazzal, amit kapott, és hogy olyan út felép rá, amiről nem mondhatjuk meg a végét, mert ezt csak Isten tudja megmondani. De rémisztő az, ahová ő érkezik. Akkor az egyetlen, amit tehetünk, hogy ragaszkodunk Jézushoz. Júdás azt, mint egy elrettentő és felfoghatatlan példa, amit Jézus is megrendül, mert így kezdődött az ige, hogy Jézus megrendül ettől az egésztől. Arra emlékeztet bennünket, hogy ragaszkodjunk Jézushoz. Mindenünkkel, amint csak van. És a harmadik arc végül Péter arca. És róla csak röviden, mert aztán majd lesz egy külön hirdetés, Isten tisztelet, amikor Péter tagadásai kerülnek majd sorra, ahogyan olvassuk az igét. De Péter talán a legtipikusabb tanítvány. A János úgy lett, mint az ideális tanítványt, és Júdást úgy, mint az elrettentő példát, akkor Péter talán ez a tipikus tanítvány, akire a legtöbbször hasonlítunk, vagy hasonlítani szeretnénk. Jézus azt mondja Péternek, hogy ahová én megyek, oda most nem követhetsz, de később majd követni fogsz. És mi innen nézve, a történet vége felől nézve már tudjuk, hogy Jézus a haláláról beszél, és arról, hogy Péter követi majd őt a mártír halál útján, de ennek még most nincs itt az ideje. Mert Péter még nincsen készen erre, mert még nem érett meg erre a feladatra. És Péter tiltakozik. Én most rögtön követni akarlak téged, Mester, és én mindenemet odaadom érted. Péter a lelkes és magabiztos tanítvány. A mindent Jézusért tanítvány. És ez egyébként annyira ideálisnak tűnik, hát nem ilyennek kell lennie egy tanítványnak. Mindent Jézusért. Most rögtön azonnal megyek Jézus. Bárhova követlek. Minden megteszek. Bármikor bevethető vagyok. Itt vagyok, Jézus. És Jézus nem megveregeti a Péter vállát, hanem egy tükröt tart elé, hogy nézd már meg magad benne, Péter. Még ezen az éjszakán meg fogsz ragadni engem. Még éretlen vagy, még nincs itt az ideje mindennek, amit tenni akarsz. El fog jönni az ideje. Legyél türelmes és várd ki. Mi nagyon szeretnénk Jézusnak lelkes, bátor, mindenkor bevethető, bárhova elmenő tanítványai lenni. És Jézus ő sokkal jobban ismer bennünket, és tudja, hogy mikor, minek van itt az ideje a vele járt útunkon. és tudja, hogy milyen dolgokon kell átmennünk ahhoz, hogy növekedjünk, és nem kell előre szaladnunk ezen az úton, hanem megtenni azt, aminek éppen itt van az ideje. És itt is ez a lényeg, hogy ki van a középpontban. Én vagyok a középpontban, a saját lelkesedésemmel, tenni vágyásommal, aktivitásommal, terveimmel, majd pedig Jézus van a középpontban. Hogy követem-e Jézust, vagy pedig Jézus elé akarok rohanni, és megmutatni neki, hogy mennyire jó vagyok. És jobban tudni, mint ő maga, hogy mit is kéne tennem. Nem mindig a lelkes és mindig tevékeny és harcra kész tanítvány az igazi, hanem az egy igaz tanítvány, aki engedelmes is Jézusra figyel, és ha kell, akkor lelkes is harcra kész, ha kell, akkor tud a háttérben maradni. Ilyen tanítványságra hívott el minket Jézus. Így áll ma előttünk ennek a három tanítványnak az arca, János, Júdás és Péter. És így van előttünk a saját magunk tanítvány arca, a saját útunk, hogy ezt hogyan járjuk Jézussal. Hogyan járjuk, hogy vágyunk arra a bensőséges közösségre, ahogyan ő az Atya kedvén van. És mi is úgy legyünk vele, hogy ragaszkodjunk mindenek fölött hozzá. Akkor is, hogyha mindenben elbizonytalanodnál, ragaszkodjunk Jézushoz. És hogy ne akarjunk a tervei elé szaladni, hanem váljuk ki az életünkben az ő időzítését. Most úrvacsorára készülünk, úrvacsorai közösségben lehetünk együtt, és azon a különleges estén, amelyben most bele pillantottunk, Jézus így ebben a közösségben volt jelen a tanítványaival. Nagyon nagy megtiszteltetés az, hogy mi újra és újra megélhetjük ezt a közösséget. És jöhetünk Jézus elé, és hozhatjuk a saját tanítvány arcunkat, úgy, ahogyan vagyunk, és kérhetjük, hogy hadd éljük meg vele ezt a bensőséges közösséget. Így legyünk majd együtt az úrvacsorai közösségben. Amen. Fennállva imádkozzunk. Mindenható Istenünk, aki fiad tökéletes engedelmességével és áldozatával megszabadítottál bennünket, bocsáss meg a mi engedetlenségünket. Megvalljuk előtte, sem egyenként, sem közösen, nem figyeltünk igazi, mély vágyakozással és várakozással a te vezetésedre, hanem sokkal inkább a magunk választotta utakon jártunk. Sokkal inkább foglalkoztatott minket a magunk java és ügye, mint a te országod. Ezért magunkat is megszegényítettük. A szívünk vágyai és kívánságai megcsaltak bennünket. Urunk, bocsáss meg nekünk! Megvalljuk azt is, hogy még olyankor is kudarcot vallottunk, amikor megpróbáltunk neked engedelmeskedni, mert a magunk erejében és képességeiben bíztunk, és nem hagyatkoztunk a te életet adó szent lelked erejére. Urunk, bocsáss meg nekünk! Urunk, vallást tettünk előtted a mi titkos félelmeink miatt. Nem voltunk képesek arra, hogy magunkat teljesen és maradék nélkül rábízzuk a te tökéletes szeretetedre, ami egyedül képes arra, hogy kiűzze a félelmet. Megvalljuk, hogy félünk emberektől, akikről azt hiszük, hogy bennünket a hatalmukban tartanak. Félünk eseményektől és ismeretlen erőtől, mintha te nem vezettél volna el bennünket a te gyermekeid tökéletes szabadságára. Urunk, bocsáss meg nekünk! Urunk, te azért küldtél minket a világba, hogy mások számára világítsunk, és mi sötétségé lettünk azzal, hogy szeretetlenség, hamis látások, a magunk bölcsességére való hagyatkozás töltötte be az életünket. Képtelenek voltunk arra, hogy életünkkel és egész forgolódásunkkal te csodálatos kegyelmed és szeretetet tanulj legyünk. Vak módjára próbáltunk világtalanokat vezetni. Ezért is bocsáss meg nekünk. Kérünk, Urunk, kegyelmezd meg nekünk bűnösöknek, akik nem a magunk érdemében, hanem a te kegyelmes ígéretedben és fiat tökéletes áldozatában bízva jövünk hozzá. Légy irgalmas hozzánk, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Fennállva imádkozzunk az Úr Jézus Krisztustól tanult imádság szavaival. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Az Úr Jézus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal.